Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet, az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk a 95. Zsoltárban, az első verstől a 11. a következő képpen. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje háladással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kézben vannak a föld, kezébe vannak a föld mélységei, a hegyek orma is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta. A szárazföldet is az ő keze formálta. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettetek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévelygő szívi ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! A mai igénk nagyon szépen kapcsolódik a múlt heti igehirdetési alapigéhez, ami egyházunk rendjében a perikópa rendben volt kijelölve. Akkor Ézsaiás próféta könyvének első fejezetéből hangoztak Isten dörgedelmes szavai a prófétán Ézsaiáson keresztül. És hát az ige arról szólt, hogy Isten azért haragszik a népre, és ezt nagyon keményen fogalmazza meg, mert az Isten belelát az ember szívébe, nem csak a vallási vezetők, főpapok, léviták szívébe, hanem mindenkinek a szívébe, akár megy a templomba Istent imádni, akár nem. És az Isten, amit lát, és a legfőképpen szörnyűség, amit a templomban lát, hogy a templomban az emberek üres szívvel mennek, álnok szívvel, képmutató módon. Ezt az Isten igéje teszi szóvá. Ilyen keményen, amikor az Isten igéje, ez az Ézsaiás ige múlt hétről, amikor ezt kérdezi tőlük, hogy mit kezdjek a véres áldozataitokkal? Mit kezdjek vele? Idejöttök a törvény betűje szerint, a szabályok szerint, az elvárások szerint. Megcsináljátok, amit meg kell csinálni, le tudjátok, nagyon pontosan jól csináljátok, profik vagytok benne. Álmotokból felébredve tudjátok, hogy és mikor kell véres áldozatot, vagy illatáldozatot bemutatni az Istennek. Mikor kell bikát, ökröt, báránt, vagy éppen galambot, gerlicét. Csináljátok, remekül, a templom szép, a vallási kultusz igazán jól működik, makulátlan. De mit kezdjek ezzel, ha ti nem vagytok benne? Az egész üres. Pont a lényeg hiányzik, hogy az ember teljes szívéből, lelkéből és teljes értelemmel jelenjen meg az Isten előtt. És tudatosan csinálja, amit csinál. És ugye borzongunk ettől a szótól, én nem szeretem ezt a szót, amikor a csinálásról van szó, főleg az Isten igével kapcsolatban, hogy csináljuk az Isten tiszteletet. Ugye érezzük, hogy ez illetlen szó az Isten tiszteletet, ezt nem csinálni kell. Amikor valamit csinálok, akkor az már az valami munka, valami kötelesség, figyelek vagy nem figyelek, úgy vagy meg van, vagy nincs meg. Az Isten dolgát nem lehet így végezni. Itt szent dolgokról van szó, és nem azért, mert felszentelt épületekbe vagyunk, felszentelt tárgyakkal körbevéve, meg felszentelt lelkészek hirdették az igét, nem ezért, hanem mert a Szent Isten jelenlétében vagyunk. És ezt teszi szenté az összejövetelünket, nem a szent tárgyaink, ami felett mondtunk egy áldást. Persze nem lekicsinem a szentelést, ugye a szentelés az egyházi rendünkben az a mozzanat, az a liturgia, az az ünnep, amikor valamit odaajánlunk az Istennek. Az szent, és a szent azt jelenti eredetileg, hogy elkülönített. Az Isten számára elkülönített dolog szenté válik, mert a Szent Istené. Elég logikus, nem? Ha valami a Szent Isten keze ügyében van, és legyen ez akár én, akkor én szenté válok. Egyébként miért mondaná az ige, hogy legyetek szentek? Meg miért beszélnénk a megszentelődésről? Hogy az ember ahogyan halad a hívő életében előre, és maga is észreveszi, nem baj, ha észrevesszük, de milyen jó, hogyha mások észreveszik, hogy egyre szentebbül élek. És ezt tudjátok, mit jelent, testvérek? Tudjátok most már, logikus, hogy egyre inkább az Istené vagyok. Így hát, amikor megjelenek az Isten színe előtt, templomban, a belső szobámba elvonulva imádság idejére, a bibliaolvasás idejére, bárhol, ahol konkrétan az Istennel találkozok, oda nem csak a testem megy el, hanem az egész lényem, a teljes szívvel, lélekkel, értelemmel. És az Isten előtt nagyon hamar lebukik az ember, és jogos, amikor azt mondja, hogy mit kezdjek a véres áldozattal, mit kezdjek az ünnepeitekkel. Lepattannak róla, mert nem is nekem szólnak, ezt csak magatokért csináljátok. Megszokásból, elvárásból, a magatok gyönyörkedtetésére, vagy nincs jobb dolgunk, az Istenben nem lehet így gúnyt űzni. És persze most erre bólogatunk, ugye? És hányszor megszegjük? Hányszor gúnyt űzünk az Istenből, és lehet, hogy most is, ma is megtörténik, ne így menjünk haza, testvérek, most már hallottátok a felszólítást. Nehogy úgy menjetek haza, hogy gúnyt űztetek ebben az egy órában az Istenből, hogy eljöttetek, mert valamiért már magatok sem tudjátok, és az Isten szentsége meg nem érintett meg. Jogosan mondja az Isten, hogy mit kezdjek ezzel? Hova tegyem? Ez semmi. Nem így akarja az Isten, hogy megjelenjünk előtte. És ezért ment tovább a múltkori Ézsaiás igényben, Isten még inkább és még keményebben odaszólt, amikor azt mondta a népnek, hogy bármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg. Vértapod a kezetekhez. Bármennyit fogtok imádkozni, bárhányszor elmondjátok, nem fog meghallgatásra találni. Mert lélektelen, istentelen. Csak a testetek mondja el, csak a szátok mondja el. De kételkedtek, nem veszitek komolyan, az Isten nem tekintély. Mondhat ilyet az Isten, hogy nem hallgatja meg az imádságomat? Az Isten képünkben nem inkább az van, hogy az Isten mindennek hallgat? Meg mindent lát? Meg mindig van B-terve, meg C-terve, és ha én el is rontom, akkor valahogy úgy alakítja, hogy jó legyen? Mondhat nemet Isten az imádságomra? Hát persze, hogy mondhat. Hát főleg, hogyha hát akkor mond nemet, amikor látja, hogy üres az egész. Megteheti, mert szuverén Isten, teremtő, a világot működtető, engem irányítani tudó és akaró valóság és hatalom. Én vajon mondhatom ezt az Istennek? Hogy nem hallgattam meg az Istennek a szavát, az igét, az útudatását, a vigasztalását, vagy bármit, amit mond. Mondhatom azt, hogy és vannak jó kifogásaink, nem érek rá, most nem alkalmas. Vagy kicsit később, holnap, vagy majd a nyugdíjban megyek, amikor az unokák felnőnek, és akkor már többet tudok. Amikor a gyerekek felnőnek, akkor már többet. Most nincs időm, Uram, hát látod, csak látod, nem? És ilyenkor elhisszük, hogy az Isten meggyőztük. Az Isten fejéhez csak, hogy ja, tényleg nincs időd. Akkor, most akkor egy ideig, akkor nem zavarlak. Van ilyen testvére, hogy nemet mondok az Istennek? Hát van, de helyén való dolog. Szörnyű dolog. A teremtmény azt mondja a teremtőnek, hogy nem érek rá. És akkor vannak a kifogások. Vagy amikor azt mondjuk az Istennek, hogy ebben ne szólj bele, Uram, hát sok mindent már megcsináltunk közösen, engedtem ebbe meg abban, mindenben nem tudok, ebbe, Uram, ne szólj bele, jó? Majd csinálom, ahogyan látom, hogy működik, ahogyan ezt olyan jól kitaláltam. Na, ehhez nem kell lesz. Mérhetetlen gőg, amit a mai igényt meg kemény szívűségnek nevez. Amikor úgy megkeményedik az ember, hogy azt mondja, még az Istennek is azt mondja, hogy Uram, nem bírom hallgatni, ne mondj semmit. És megtagadom az Istennek a meghallgatását. Nagyon, hogy előttünk van a mai vasárnapon a magvető példázat, a lekcióként hangzott el az imént Lukács 8-ból. Tudjátok, az a négyfajta mag. ami az út félre esett. És ebben a történetben van egy gyilkos szó, én ezt így neveztem el magamnak, nem tudom, ki tudja a fejében, mi a történetben ez a gyilkos szó, háromszor fog elhangozni. Lehet, hogy valaki már tudja, melyik szóra gondolok. Az út félre eső magot, azt úgy magyarázza is Jézus a tanítványoknak, hogy az a fajta ember, aki meghallja az igét, de ez a gyilkos szó, de az ördög kiragadja a szívéből. És emlékeztek, mi volt utána, miért ragadja ki a szívéből? Szörnyű dolog, ami ott elhangzik. Hátborzongató. Azért, hogy ne üdvözüljön. Mi egy, hogy Jézus leleplezi számunkra a gonosznak a szándékát. Magunktól talán rá sem jönnénk erre. Nem is mernénk feltételezni, hogy a gonosz milyen gonosz. Tudjátok, van a yin-yang, a keleti vallásoknak egy szimbóluma. A fehér meg a fekete szimbólum egymásba fonódva. Nagyon istentelen szimbólum. Csak arra mondom példának, hogy az meg azt tanítja, hogy minden gonoszban van valami jó, és minden jóban van valami gonoszság, ez a fehér meg a piros, fehér meg a fekete pötty a két térfélen. Mi nem ezt tanítjuk, Jézus nem erről beszél. A gonosz az gonosz, az Isten pedig tökéletesen jó és szent. Makulátlan. És Jézus ezért milyen jó, hogy ilyen egyértelműen lelepje az ördögöt, hogy az a célja, hogy ne üdvözüljél. Meg akar ölni. Az életedet és a föld életedet, legyen az pár tíz év, vagy éppen 80-100, tönkre akarja tenni. És még többet akar rombolni, hogy még az örök életedet se törzs az Istennel. El akarja venni. És hogy tudja elvenni? Megkeményíti az ember szívét. A szikrás talaj közé eső mag az a fajta ember, mondja Jézus, aki hallja az igét és örömmel fogadja. De megpróbáltatás idején elpártol. Most mondhatnánk azt, hogy az Isten miért enged megpróbáltatásokat, hogyha tudja, hogy elbukunk. De hát ha nincs megpróbáltatás, akkor minek a hit, nem? Ha minden úgy is jól fog történni. Tehát érezzük, hogy a hit dolgainak, Isten dolgainak két oldala van. Van a könnyű rész, az áldás, de van a nehézség. És ha nincs nehézség, akkor nem fogom fel az Isten kegyelmét. Nem vágyódom az Isten áldására, ha nincsen rossz. Mert úgy is megy minden magától. És sokan meglepődnek az ige hallgatása után, örömmel fogadják, meghallották, de elkezdenek azt szerint élni, és jönnek a megpróbáltatások. És akkor fejükhez csapnak, hogy az ilyen nehéz. Hát én úgy értettem, hogy akkor többet nekem nem lesz gondom. Bibliában testvérek nincs ilyen mondat. Az ellentétje van benne. Hogy azt mondja Jézus az övének, hogy üldözni fognak én érettem. Üldözni fog a világ. De ti boldogok vagytok. Ez az igazi boldogság. És a harmadik fajta mag, ami a tövisek közé esik, az hallja az igét. De az élet gondjai, az élet gazdagsága, kényelme megfojtja bennünk. És végül jön a jó mag. A jó föld, jó földbe hulló mag, igaz és jó szívvel hallgatja, megtartja és termést is hoz. Már a maga hallgatás is más. Nem csak hallja, és ilyen tiszavirág életű örömmel fogadja, hanem már eleve jól hallgatja, igaz és jó szívvel hallgatja. Tehát itt elromolhat az egész ige hallgatásunk, Isten kapcsolatunk, hogy rosszul hallgatjuk az Istent. Az egyik fülönkön be, a másikon pedig ki. Vagy be sem megy a fülemen. Tudjátok, ez olyan, amikor akár Biblia olvasás után becsukom az igét, a Bibliát, és azt mondom, hogy miről is olvastam? Akkor hogy olvastad? Pár másodperc olvas, és nem tudod, hogy mit olvastál. Vagy Isten tiszteletről hazamegyünk. És hát hagyján, hogy nem emlékszünk az ige helyre. Nem tudom, emlékeztek-e, mi az ige hely? Már nincs kivetítve. Az 95. Zsoltár. Meg a lekció a Lukács 8 volt. Meg a ünnepigéje a zsidó 3.15, ma, ha az ő szavát halljátok. Ezeket nem azért mondjuk el, hogy fitoktassuk a tudásunkat, meg itt a Bibliából muszáj idézni. Ez az Isten nekünk mondja, nem magának, nekünk ma ezeken az igéken keresztül üzen. Ha nem üzenne, akkor jogosan tennénk fel a kérdést, hogy minek jöttünk ide. Egy jót énekelni? Kicsit megmelegedni? megcsodálni a felújított imatermet, ami 2-3 éve már ilyen? Miért jöttünk el? Nem az üzenetért jöttünk el? És aki rosszul hallgatja, már eleve rosszul hallgatja, és úgy megy haza, hiába turkál az emlékezetébe, nem fog találni semmit, legfeljebb azt, hogy mit reggelizett, mert mit fog vacsorál vagy ebédelni, mert az van benne a gondolataiba, de hogy milyen ige hangzott el, nem szörnyű dolog? Én már jártam itt testvérek, magamról beszél, de szerintem ti is ilyenek vagytok, mert emberek vagyunk. Rosszul hallgatjuk eleve. És utána akkor várjuk, hogy az Isten akkor tegyen csodákat az életünkbe. De fogalmam sincs, hogy mit mondott az Isten. És a csodát már megtette volna, már tegnap vagy egy hete, az Istennek ott van a csoda a kezében, képzeljétek el. Valamit az Isten adni akar. Már csak szét kell tárni a kezét, és rámpottyan szó szerint az áldás. És nem tudja odaadni, mert nem figyelsz rá. Kibújsz az Isten keze alól. Meg ha valakinek nem kell az Isten áldása, akkor miért adná oda? Aki keménykedik az Istennel szemben, az biztos, hogy alul fog maradni az Istennel szemben. Nem nyerhetek az Istennel szemben. Neki mindig igaza van. És mégis olyan sokszor keménykedünk az Istennel szemben. Amikor azt mondom, hogy majd én megoldom. És ezt olyan magabiztosan tudjuk mondani. És még el is hisszük. Majd én megoldom. Múltkor is megoldottam. Vagy amikor az ember kijelenti, hogy én tudom, hogy mit akarok, én tudom, hogy mi jó nekem. Vannak olyanok, akik még azt is tudják, hogy a gyereküknek mi jó, meg az unokáknak. Valaki még azt is tudja, hogy a rokonainak mi jó, és elmondja, hogy mi jó. Én nem tudom, én bevallom őszintén testvérek, lehet, hogy én vagyok ilyen gyenge hitű, vagy egy kicsit más, mint itt. Én nem tudom, mi jó nekem. Azt se tudom, mi jó a gyerekeimnek. Sokszor mondom ezt nekik. Pedig ha szívem mélyre nézek, nem tudom, honnan tudnám, mi jó a gyerekemnek, meg nekem. Ez is kemény szíviség. Nehogy már az Isten beleszóljon. Hát én tudom. Amikor gőggel, kivagyisággal állunk meg az Isten előtt, Isten szóba se állunk vele. Vagy amikor azt gondoljuk, hogy azt tesszük, amit akarunk, és megúszhatjuk. Ott van Dávid király története, jól ismeritek. Amikor gyilkol, paráználkodik, hazudik össze-vissza. Megtehette? Hát király volt, nem? Az Isten kente fel ráadásul. Megtehette? Nem tehette meg. Attól, hogy valaki király, nem teheti meg. És sokszor azt hisszük. És kis királynak hisszük magunkat. Ez a kemény szívűség. Vagy amikor zúgulódunk az Isten ellen, és semmi se jó, talán ezt ismerjük a legjobban. A felolvasott igében erre utal a Zsoltáros, amikor azt mondja, hogy Meribánál és Masszánál voltak a pusztában, Refidimnél, ahol nem volt vízük, és elkezdtek zúglódni Isten meg a Isten embere Mózes ellen. Erre utal ez a Zsoltár. És az Isten igencsak elszomorodott és megharagudott. Megkísértettetek engem, az őseitem megkísértettek, számon kértek, próbára tettek. Azt hitték, hogy kihozom őket Egyiptomból, és hagyom, hogy a választott népem szomjan hajna puszta közepén. Ezt gondolták rólam? De ez a megkísértés. És ha lenne az Istenek zsebe meg bicskája, akkor kinyílna a zsebében a bicska. Ezt gondoltátok rólam? Tudjátok, amikor a gyereketek olyat gondol rólatok, hogy a hajatok az égnek áll, hogy fiam, ezt gondolod rólam, hogy ilyen apa vagyok? Hát nem haragra gerjeszt az ilyen? Nem feltételezed rólam a jót? Azt hiszed, hogy mellettem fogsz ilyen halni? Ezt gondolta a nép? És ezt gondolta? Micsoda kemény szívűség? Kemény szívűség, amikor nem alázkodunk meg, sőt, amikor az ember kimondja, vannak ilyen emberek sokan, egyenesen tagadják az Isten létét. Ateistának mondjuk az ilyen embert. Tagadja, hogy van Isten. Nincs Isten. Csak ember van. Csak anyag van. És ez magától működik. Micsoda kemény szívűség. Nem feltételezni, hogy ezek felett van valaki, aki működik. Kell, hogy legyen valaki, aki működteti. És még arról nem beszéltünk, hogy valaki, aki kitalálta. És az ember képes azt gondolni, hogy nem, ilyen nincs. Ez magától működik. Nincs Isten. Mondják sokan. És És az ember veszít, amikor az Istennel szemben, amikor ilyen az Istennel szemben. Az Isten megszégyeníti. Leginkább a hívő embert tudja megszégyeníteni. Amikor belátom, hogy az Istennek mégiscsak igaza volt. Milyen bolond voltam, kemény szívű makacs. És ilyenkor az ember még közelebb kerül az Istenhez, még többet tanul róla. De valamikor keményebb az Isten velünk szemben, és büntetést ad. Nem csak egy tanulságot vonhatok le a történésekről, megszégyenít, hanem kemény büntetést kapok. Megint csak az idézett igében ott van erre egy példa, amikor arra utal, hogy az Isten haragjában megesküszik arra, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére azok, akik ugye kételkedtek, hogy Kánaán földjére bemehetnek. És ezért van a 40 éves pusztai vándorlás. Egy kis kételkedés miatt. Hát ezek szerint ez nem volt olyan kicsi. Az Istent nagyon magukra haragították. A 20 évesek és annál idősebbek a pusztában kellett, hogy meghaljanak. És addig nem mehettek be az ígéret földjére, a nyugalom helyére. Ki a hibás? Az Isten? Az ördög? A többi nép, ki a hibás? A választott nép, az ember, én. Mindig én vagyok a hibás. Kételkedem az Isten vezetésében, jóságában. És van az az állapot, amikor már nem megszégyenülök, nem büntetést kapok az Istentől, ami még a kegyelem jele, hanem azt kell meglátnom, de talán meg se látja az ember ezt, hogy tudnélik, eljátszottam az utolsó esélyt. Ezt tudjátok milyen? Hát ne tudjátok meg, de lehet, hogy láttatok már ilyet, aki kemény szívvel halt meg. És a temetésen nem azt mondtuk, hogy betelt az élettel. Ugye szeretnénk így búcsúzni szeretteinktől. Szeretnénk, ha rólunk is ezt mondanák, hogy az élettel betelt. Kerek volt, szép volt az élete. Nem hiányozott belőle semmi, míg az Isten sem. De amikor valaki kemény szívvel hal meg, és végképp lejárta mindenfajta esélyt, eljátszott. És akkor ilyenkor mit mondunk a gyászban? Próbáljuk a helyzetet menteni, de tudjuk, hogy nem lehet. Kemény szívű ember volt. Az Isten nélkül halt meg. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, pár hét múlva lesz virágvasárnap, amit ünneplünk. Sír Jeruzsálem felett, ismeritek a történetet. Bár felismerted volna, mondja Jézus, ott Jeruzsálem határában ül, és sír az, a város felett, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemeid elől. Vége, ennyi volt, nincs több esélyed Jeruzsálem. El van rejtve a szemed elől, amikor nincs több esély. Hát ne jussatok el testvérek idáig. Nehogy annyira kemény szívűek legyetek. De a szeretteitek életét is nézzétek. Nagy megkeményedjetek. És eljátszátok az utolsó alkalmat, és nem tudjátok, hogy az volt az. Lehet, hogy a mai alkalom. Ki tudja? Tudja valamelyikünk, hogy még fogunk igét olvasni? Hogy az Isten fog hozzánk szólni? Hogy jöhetsz-e még templomba? Tudod? Ki az, aki bizonyosan tudja? Én még délután készülök egy Isten tiszteletre, 3-ra Érpatakra. Ez az én tervem. Ez az én feladatom. Majd este meglátom, hogy beteljesült-e. Nem tudod, mi az utolsó lehetőség, amikor az Isten beszél hozzád, amikor az Istennek üzenete van számodra, és a kemény szívvel hallgatod, nem jut el a szíved mélyéig. És maradsz te, meg az okoskodásod, meg az én, tudjátok, az ego. Szörnyű következménye van tehát annak, hogyha valaki kemény szívvel él. És egy gondolatot még hadd mondjak, utalva a felolvasott ige utolsó mondatára, amit már idéztem, hogy Isten haragjában azt mondta, hogy nem engedi be őket a nyugalom helyére. Ma Krisztus által, Krisztus után a nyugalom helye már nem Kánaán földje, hanem egy másik valóság, egy másik ország, egy másik hely. Ami nem ilyen tapintható, mint ez. De egy hely, ami el van készítve és létezik. Ugyanúgy az Isten teremtette. A mennyek országa. Az igazi, végső nyugalom helye. Az nem a temető, testvérek. És csak zárójelben mondom, amikor azt mondjátok, elhunyt szeretteitekről, nyugodjon békében. Nem tudom, mire gondoltok. Én nem szoktam ilyet mondani, mert nem tudom, mit jelent. Nyugodjon békében. Ott a koporsóban, tehát én nem értem. Csak mondom, hogy nem ott nyugszik meg az ember a temetőben. Az a teste, az porból vétetett porrá lesz. 200 év múlva, 100 év múlva senki nem fog ráemlékezni. A nyugalom hely a mennyek országa. Az nem fog elromolni. Az nem fog folytatódni valami másban, valami jobban. Sem rosszabban. Ott minden tökéletes. Akinek ott van a helye, ott van. Akinek nem kellett, az nincs ott. És már nem is mehet be. Ugye vártok a nyugalom helyére, testvérek. Remélem találkozunk majd ott egykoron. Itt dől el. És a kulcsot a mai ige alapján a szív. Kemény vagy lágy szíved van. Engedelmes szíved vagy megáltalkodott gőgös szíved. Itt dől el. Te döntöd el. És te majd az utódaid, amikor majd beimádkoznak a mennyek országába. Ilyen nincs. Nem lehet beimádkozni a mennyek országába senkit. Az én hitemet nézi Jézus, amikor megállok a mennyek országa kapujában. És a szívemet nézi. Annak a keménységét. Az alázatot keresi. Legyetek alázatosak. Ez értünk van, testvérek. Nem Isten magának csinálja, hogy minél nagyobb tömeget gyűjtsön a mennyek országában. Nem neki lesz jobb. Nekem lesz jobb. Értetek van. Mondja az ige többször. Értetek van. Értetek, haragszok. Értetek, mondom el újra és újra. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük igédet, és köszönjük, hogy az nem változik. És köszönjük, hogy te ugyanaz vagy. Amit egykoron 2-3 ezer éve mondtál a tieidnek, az embernek, ma is ugyanazt mondod. Mi változunk, és mégsem az ember ugyanaz, mint egykoron, de az ember mégis változékony, a gondolataink, a terveink, az egészségünk, a tudásunk, minden változik, de te nem. Szeretnénk beléd kapaszkodni. Kérjük a te tervedet. Kérjük az akaratodat. Legyen meg az akaratod. Az én életembe is, a szeretteim életébe, amint a mennyben. Pontosan ugyanúgy tökéletesen az én életemben is. Amen.